Istennek szent lelke szállj le most mi közénk, szenteld meg szívünket, szenteld meg előtted való tiszteletünket. Amen. Mennyei édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk neked, hogy ezen a mai napon együtt lehetünk a templomban. Köszönjük neked, Urunk, a tegnapi napot, a konfirmációnak az ünnepét. Nagyon jó volt látni ezeket a fiatalokat, akik itt ültek a szószékkel, az úrasztalával szemben, aztán kijöttek, és ünnepélyesen is fogadalmat tettek. Ezután téged követnek, neked és egyházadnak szentelik az életüket. Urunk, ahogyan Mester Sanyi bácsi mondta is, mindnyájunkban minden bizonnyal felidéződött a saját konfirmációnk emléke is. Kérünk téged, Urunk, hogy tartsd meg ezeket a fiatalokat úgy, ahogyan bennünket is megtartottál. A saját egyéni életutunkat mi tudjuk egyes egyedül, és te magad, Urunk, aki a szívek vesékvizsgálója vagy, aki mindent látsz az életben. Te látod azt, hogyha a mi életünkben is voltak vargabetűk, akár olyan időszakok, amikor talán évekre eltávolodtunk az egyháztól, a gyülekezettől és tőled, és áldott légy, ha nem ilyen élet adatott, hanem mindvégig, egész életünkben a te követőid lehettünk. Különösen is könyörgünk most ezekért a fiatalokért, segíts nekik abban, hogy az a fogadalom, amit tettek, az valósággá legyen az életükben. Kérünk téged, Urunk, hogy te ragadd meg őket. Segíts abban nekik, hogy itt a gyülekezetben otthonra leljenek, otthonra találjanak, hogy érezzék, szeretjük őket, és legfőképpen azt tapasztalják meg, hogy a te szereteteddel tudunk feléjük fordulni. Te miattad tudunk egymás felé és feléjük is türelmesek, elnézőek lenni, és tudjuk őket befogadni, ahogyan te befogadtál bennünket. Urunk, könyörgünk hozzád ezen az estén, hogy segíts bennünket abban, hogy ma is közelebb kerüljünk hozzád, és a pünkösd ünnepére jól készülhessünk. Szeretnénk nem csak méltóak lenni, az úrasztalához jönni, hanem arra is vágyunk, Urunk, hogy felkészültek legyünk, hogy minél jobban örvendezve, boldog hálaadással vehessük el az úrvacsorai jegyeket, tudva azt, megvannak bocsátva bűneink. Így kérünk téged, Urunk, hogy ma ezen az istentiszteletem így erősíts, bátoríts, vigasztalj bennünket a te igéden keresztül lelked által. Amen. Kedves testvérek, egy hosszabb igeszakaszt olvasok, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetéből, a 13-tól 42-ig terjedő versekből. A hosszú igeszakaszra való tekintettel foglaljuk helyünket el, és úgy hallgassuk Isten igéjét és magyarázatát. Azután Pál és kísérői elhajóztak Páfoszból, és eljutottak a Pamfíliai Pergébe. János azonnal elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe. Ők pedig tovább mentek Pergéből, és megérkeztek a pizidiai Antiochiába. Itt szombaton elmentek a zsinagógába, és leültek. A törvény és a proféták felolvasása után a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk, és azt üzenték nekik. Atyánfiai, férfiak, ha van valami buzdító szavatok a néphez, szóljatok. Pál felállt, intett a kezével, és ezt mondta. Férfiak, izraeliták, akik az Istent félitek, halljátok. Ennek a népnek, Izraelnek Istene kiválasztotta atyáinkat, és naggyá tette a népet, amikor jövevények voltak Egyiptom földjén, és hatalmas karjával kivezette őket onnan. Aztán közel 40 esztendeig hordozta őket a pusztában. És miután eltörölt 7 népet Kánaán földjén, örökségül adta nekik azoknak a földjét. Mindez mintegy 450 évig tartott. Azután bírákat adott nekik egészen Sámuel prófétáig. Ekkor királyt kértek maguknak, Isten pedig Sault, a kisfiát, a Benyámin törzséből való férfit adta nekik 40 esztendőre. Amikor őt elvetette, Dávidot emelte királyukká, akiről bizonyságot is tett, és ezt mondta. Megtaláltam Dávidot, Isai fiát, a szívem szerint való férfit, aki teljesíti minden akaratomat. Az ő utódai közül támasztotta Isten ígéret szerint Izraelnek üdvözítőül Jézust, miután János előre, még az eljövetele előtt hirdette Izrael egész népének, hogy térjenek meg és keresztelkedjenek meg. Amikor pedig János bevégezte pályafutását, így szólt. Én nem az vagyok, akinek ti gondoltok engem, hanem íme utánam jön az, akinek a saruját sem vagyok méltó leoldani. Atyám fiai férfiak, Ábrahám nemzetségének tagjai és a hozzátok csatlakozott istenfélők. Ennek az üdvösségnek az igéje nekünk küldetett el. De Jeruzsálem lakói és vezetői nem ismerték fel őt, és a próféták szavait, amelyeket minden szombaton felolvasnak, betöltötték azáltal, hogy elítélték őt. Bár semmiféle halálos büntetésre méltó okot nem találtak benne, mégis azt követelték Pilátustól, hogy ölesse meg. Amikor véghez vitték mindazt, ami megvan róla írva, levették a fáról és sírba tették. De az Isten feltámasztotta őt a halálból, és ő több napon át megjelent azoknak, akik együtt mentek vele Galileából Jeruzsálembe, és akik most is a tanúi a nép előtt. Mi is hirdetjük nektek, hogy azt az ígéretet, amelyet az atyáknak tett Isten, beteljesítette nekünk, az ő gyermekeinek, amikor feltámasztotta Jézust. Ahogyan megvan írva a második Zsoltárban is, fiam vagy te, ma nemzettelek. Azt pedig, hogy feltámasztotta őt a halálból, és többé nem fog visszatérni az elmúlásba, így mondta meg, nektek váltom be a Dávidnak tett biztos szent ígéreteket. Ezért más helyen is így szól, nem engeded, hogy a te szented elmúlást lásson. Mert miután Dávid a maga nemzedékéből az Isten akarata szerint szolgált, meghalt és eltemették atyái mellé, tehát elmúlást látott. Akit azonban az Isten feltámasztott, az nem látott elmúlást. Vegyétek tehát tudomásul, atyám fiai férfiak, hogy ő általa hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazolhattatok meg, ő általa mindenki megigazol, aki hisz. Vigyázzatok tehát, hogy be ne következzék az, amit megmondott az Úr a proféták által. Lássátok meg, ti gúnyolódók, és ámuljatok el, és semmisüljetek meg, mert olyasmit viszek véghez napjaitokban, amelyet el sem hinnétek, ha valaki elbeszélné nektek. Amikor pedig mentek kifelé, kérték őket, hogy a következő szombaton is hirdessék nekik ezeket a dolgokat. Kedves testvérek, a hallott igében azzal találkozunk, hogy Pál apostolék elmentek Antiochiába, a pizidiai Antiochiába, bementek az ottani zsinagógába. Ugye a zsinagóga az a zsidó templom, a zsidók számára az istentiszteleti gyülekezeti hely. És bementek, leültek, és nyilván az ottani zsidók ismerték egymást, olyasmi lehetett, mint mondjuk egy falusi gyülekezet, ahol együtt vannak az emberek, és mindenki tudja, hogy ez közénk tartozik, református, itt lakik, ott lakik, és így tovább. És amikor bejött Pál munkatársaival, akkor lehetett látni, mindenki érzékelte, hogy ezek idegenek. A ruházatukból azonban, illetve a magabiztos viselkedésükből, mozgásukból, és így tovább, az egyértelművé vált, hogy ezek atyánk fiai zsidó emberek. Pál apostolék nagyon szépen, udvariasan és alázatosan leültek, elkezdődött az istentisztelet, és akkor a zsinagógai elöljáró őket megszólítva azt mondta, atyám fiai, ha van valami, amivel buzdítani, bátorítani tudtok benneteket, jöjjetek és mondjátok el. Olyasminek tudjuk ezt elképzelni, mint ahogyan tegnap volt a konfirmációi istentisztelet, és ha én látom, hogy itt van közöttünk valami olyan megbecsült hívőember, elöljáró, püspök, akkor azért meg szoktam kérdezni, hogy nem szeretne valamit mondani. És tegnap is itt volt Horkai püspök úr, de az ő veje, Rob Martin, jelezte már korábban nekem, hogy ha látom is őt a templomban, most ne szólítsam meg, mert ő vendégként jött. Mondtam, jó, rendben van, tiszteletben fogom tartani. De most Pál apostolékat úgy gondolták, hogy nagyon helyes, ha megszólítják, és jöjjenek ki, mondjanak valami biztatót, valami buzdítást. úgy elgondolkodtam rajta, hogy milyen jó lenne így megszólítani valakit. Ha bejön valaki az Isten tiszteletre, ilyen ember, és akkor egyszer azt mondhatnám neki, ez úgy önmagamnak való felismerés, jó tanács, hogy azt arra kérjen fel, hogy mondjon valami buzdítást. Mondjon valami biztatót. Tehát erre szükségünk van. Ez egy jó dolog, hogyha biztatnak bennünket. Érdekes, hogy az itt szereplő görög szó, az a Szentlélekre is utal. Nem baj talán, hogyha ezt a szót kimondom az eredeti görög nyelven, hiszen ismerős előttünk a paraklétosz, amiről így fogalmaz Jézus, hogy ő a Szentlélek, a vígasztaló, aki majd eljön hozzánk, és itt ugyanez a szó szerepel, azt mondják a zsinagógai elöljárók, hogy mondjatok valami vígasztalást, valami paraklésziszt. Milyen érdekes. A Szentlélek az, aki nem csak vígasztalni tud, nem csak letörölni a könnyeket, hanem buzdítani, bátorítani, megerősíteni. És jó, hogyha az Isten tiszteleteinken ilyen bátorító, buzdító üzeneteket kapunk. Hát most, ha itt lenne mondjuk püspök úr, Csomós püspök úr, aki hivatalosan is a mi vezetőnk, mondanánk neki, hogy püspök úr, mondjon már valami buzdítót. Mi jutna az eszünkbe? Mire várnánk? Én úgy gondolom, hogy valami olyasmi jutna az eszünkbe, hogy ó, testvérek, jó hírem van, hallom, hogy szeretnék felújítani a gyülekezeti házat, van rá 10 millió forint, na, mit szólnak hozzá, jó, ide örülnénk, ugye? Ilyesmikben gondolkozunk, ez a biztatás, ez a buzdítás, hogy valami jó dolog fog történni. Valami nagyszerű. Hogyha itt lenne valami hívő orvos, vannak ilyen agysebészek, stb., akikről tudunk, hogy a tévében is szerepelnek, stb., ha az lenne itt, és mondanánk, hogy ha mondjon valami biztatót, akkor őtől azt várnánk, hogy azt mondja, megtaláltak valami nagyon súlyos betegségnek a gyógyszerét. Mindenképpen valami jót jelent. Na nézzük meg, hogy mi ez, amit Pál apostolék mondtak a templomban, a zsinagógában. Milyen biztatást mondtak? Milyen buzdítást? Mit hallottunk ebből a hosszú ige szakaszból? Hallottunk valami olyat, ami ehhez hasonló lelkületű, telítettségű, töltetű kifejezések lettek volna? Mondott valami nagyszerűt Pál apostol? Ez lesz testvérek, az lesz testvérek. Ha most azt mondanám, próbáljuk meg felidézni, hogy miről is volt szó, leginkább az jut az eszünkbe, hogy Pál apostol a zsidó nép történetéről beszélt. Elkezdte mondani, hogy Ábrahám, aztán egyiptomi fogság, Egyiptomból kijövet, pusztai vándorlás, bírák kora, királyok kora. És elmondja, hogy Saul volt az első király, és a következő Dávid, és idáig jut, idáig egy történelmi vázolása a zsidó népnek. És akkor itt van egy kis váltás, amikor elkezd arról beszélni, hogy Dávidnak meg lett ígérve, hogy majd az ő trónjára ül az ő ura, a Dávid ura. És akkor elkezdi leírni és elmagyarázni itt Pál apostol, hogy Jézus Krisztus az, akiben ezek az ígéretek beteljesedtek. Tehát tulajdonképpen a biztatás, a buzdítás, a bátorítás ennyi. Azt mondja Pál, az ígéretek Jézus Krisztusban beteljesedtek. Felvillanyozó dolog ez? Gondoljunk csak az első alkalomra, amikor elhangzott, hogy a messiásra vonatkozó proféciák beteljesedtek. Mikor volt ez? Amikor Jézus bement hasonló módon egy zsinagógába, méghozzá a saját zsinagógájába, ahol felnőtt, a názáreti zsinagógába. Ott is ugyanaz volt. Megszólították, lehetne valamit olvasni. És Jézus kinyitotta Ézsaiás tekercsét, és azt mondta, hogy ma teljesedett be az írás a ti fületek hallatára. Örültek ennek az emberek? Nem. Sőt, megharagudtak, sőt, meg akarták Jézust ölni. Most itt, az antiochiai zsinagógában másképpen vették az emberek ezt. Olyannyira másképpen, hogy azt mondták, erről még szeretnénk hallani. máskor is beszéljetek erről. Gyertek el a következő alkalommal is. Pedig hát mi buzdítás volt ebben? Egyszerű dolgokat mondott el Pál apostol. Olyat, amit mindenki tudott, ott abban a zsinagógában. Teljesen biztos, hogy mindenki ismerte a saját népének a történetét. Csak éppen Pál aláhúzta, kiemelte, hogy beteljesedtek Isten ígéretei, és Jézus Krisztus a megváltó. Azt mondja ezzel Pál, hogy meg vannak bocsátva a bűneitek. Az, hogy mindaz, ami ott az Ószövetségben le van írva, azt ti megérthetitek, tapasztalhatjátok, tudhatjátok, hogy nem csak történetek, nem csak sztorik, hanem valósággá lettek. Az ígéretek magában Jézus Krisztusban beteljesedtek. És ezt a Krisztust nem ismerték fel a ti kortársaitok, megölték őt, de nektek tudnotok kell, hogy még ez is az Isten akaratából van, hogy meglegyenek bocsátva a ti bűneitek. És ez tényleg nagyon nagy vigasztalás. Mert ha megvannak bocsátva a bűneim, az azt jelenti, hogy megszabadulhatok a múlt terheitől, hogy megszabadulhatok a lelkiismeret furdalástól. Sokszor szokták mondani, hogy tedd le az Úr elé, ha van valami bajod, bánatod, valami kétséged, valami olyan dolog, amit már nem tudsz helyrehozni. Annyira fantasztikus tud lenni, amikor az ember abban megnyugszik, hogy én már nem tudom helyrehozni ezt, de az Úr megbocsát. Nem tudom helyrehozni, de az Úrnál készen van a megbocsátás. Bűnbocsánatot nyertem, tehát tiszta lappal mehetek tovább. A jövőm sem terhelt. Lehet, hogy vádaskodnak még a bűnös múltam miatt sokan, de mindez már nem számít, mert Isten nem tartja számon a vétkeimet. És erre az egyik legjobb bizonyíték éppen Pál apostol volt, aki pontosan a Krisztus legnagyobb ellenségének számított, és utána odament az emberek elé, és azt a Krisztust hirdette, akit azelőtt ő maga üldözött. És biztos, hogy rengetegen a szemére vetették, hogy hát te nem vagy normális. Hát te eddig üldözted ezt a Krisztust, most ezt prédikálod? És azt mondta, hogy igen. Rossz volt, amit tettem, de az Úr megbocsátott. És a bűnbocsánat megnyitja előttem a mennyei örök élet lehetőségét, kapuját is. És mindenre az Isten lelke vezet el. Bátorítás, buzdítás, vigasztalás, hogy Jézus Krisztusban el vannak rendezve a dolgok. Bizonyára többen átéltük már, talán gyakran átéljük. Hogyha van valami bajunk, valami terhünk, valami krízisünk, oda megyünk az Úr elé, elmondjuk neki, és egyszer csak azt érezzük, hogy megnyugszunk. És nem változik meg semmi, a probléma megvan, de egy időre megnyugszunk. És olyan jó, amikor az Úr utána ad megoldást is, nagy kegyelem. Buzdítás. A mai igének a legfontosabb üzenete ez, hogy az Úr buzdítani, bátorítani akar bennünket abban, hogy megvannak bocsátva a bűneink. Talán furcsa ilyen üzenetet hallani egy bűnbánati alkalmon, de ezért is szoktam úgy hirdetni ezeket az alkalmakat, hogy úrvacsorára előkészítő alkalom, nem csak feltétlenül bűnbánati, mert az Úr asztalához nyilván nagyon fontos, hogy a bűneimet elrendezzem és úgy jöjjek ki. De ugyanakkor felemelő kell, hogy legyen, hogy nekem megvannak bocsátva a bűneim. És az, hogy ez ne csak egy kognitív tudás legyen, ne csak az agyammal tudjam ezt felfogni, hogy igen, ez van megírva, ezt tanultam meg, KT-n, a templomban, és így tovább, hogy megvannak bocsátva a bűneim, hanem érzem és tapasztalom, ezt a Szentlélek végzi el. A lélek által lesz mindez valóság. És ezért lehet örvendezni is, nem csak szomorkodva jönni az Úr asztalához, hanem boldog hálaadással. És jó úgy elmenni az Isten tiszteletről, hogy azt mondjuk, erről még akarunk hallani. Tulajdonképpen majdnem minden Isten tiszteleten ez van a fókuszban. Meg vannak bocsátva a bűneink. És mégsem mondjuk azt, hogy jó van, már ezt hallottuk, most már jöhet az új fejezet, valami mást is szeretnénk. Erre mondja Pál, hogy vannak, akiknek viszket a fülük. Nekünk azonban a legfontosabb üzenet ez, meg vannak bocsátva Jézus Krisztusban a bűneink, ez a paraklészisz, ez a vígasztalás, amiben ma is erősödjünk. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy együtt lehetünk az Isten tiszteleten, és hálásak vagyunk ezért az egyszerű üzenetért. Azért is, mert mi magunk is talán valami sokkal különlegesebbre vágyunk. Várunk jó híreket, várunk vigasztalást, várunk reménységet, várunk valami jó gyógymódot a betegségünkre, várunk igazi békességet a kétségeink, a bánatunk között. Várunk, Urunk, megoldást, akár családi, akár belső szívbéli problémáink miatt. Várunk, Urunk, annyi mindent. És a te válaszod mindig ugyanaz. Azt mondod, meg vannak bocsátva a bűneid. És Urunk, amikor felzaklatnak az életnek a problémái, amikor nyugtalanok, békétlenek vagyunk, akkor olykor képesek vagyunk talán azt is mondani neked, hogy rendben van, de többre van szükségünk, valami másra, adj Urunk megoldást, mint ahogy tegnap is hallottuk az ige hirdetésben. De olyan jó azt tudni, Úrunk, hogy amikor sikerül mélyebben elcsendesedni, akkor átéljük, megtapasztaljuk, hogy ez a legfontosabb. El vannak rendezve a bűneink. Bármi történik is, ezt az egyet tudhatjuk, te végtelenül szeretsz bennünket. Ha hibát követtünk el, ha bűnöket tettünk, ha mások ezt százszor és ezerszer a fejünkre olvassák, mi akkor is tudhatjuk, te azt mondod, megbocsátottam neked. Hogyha mások azt mondják, olyan dolgot tettél, ami megbocsáthatatlan, nekünk vigasztalás, hogy te azt mondod, én megbocsátottam neked. Amikor azt mondják orvosok, hogy ez reménytelen, Urunk, olyan vigasztalást jelent az, hogy te azt mondod, én vagyok a feltámadás és az élet. Urunk, könyörgünk hozzád ennek a vigasztalásával, erejével, biztatásával, minél inkább tölts be bennünket, a te lelked által tedd élővé, minden nap megtapasztaltál annak az örömét, annak a békességét, hogy te élsz, uralkodsz, és bűneinket elvetted. Így készíts bennünket, Úrunk, az Úr asztalához, a kegyelem asztalához, hogy még tovább erősödhessünk az ünnep során is, a veled való szövetségünkben, a te szeretetedben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Úrunk Jézus Krisztust. Amen.